zavar diagnózis gyógypedagógusok az általában a második felében, vagy a harmadik évfolyamon adható ki. Hiába látják már önök az óvodában a tüneteket, markáns spektrum zavar, ami, hát bocsássanak meg, de népbetegségként definiálom most, de nem népbetegség. Természetesen a tanulási problémák egy nagyon széles és markáns köre, amely később, hogyha nem kap megfelelő módszertani támogatást a gyermek, akkor tanulási kudarcokat fog eredményezni. Ugye a tanulási kudarc az azt jelenti, hogy a gyerek nem tud megtanulni írni, olvasni, számolni, vagy megtanulni írni, olvasni, számolni, de az nem felel meg életkorának, fejlettségi szintjének abban a pillanatban, amikor ezt mérjük, és erre ugye a PISA-féle kompetenciavizsgálatok folyamatosan mutatják is az adatokat, hogy a magyar populáció, a magyar általános iskolás, középiskolás gyermekeknek ezzel vannak nehézségeik. És akkor engedjék meg, hogy egy picikét hadd evezzek át akkor valóban arra a témára, ami a mozgás, az idegrendszerés és a tanulási képességek közötti összefüggést tárná fel, mert azt gondolom, hogy ez önök szemre a legfontosabb. Nem tudom, ismerik-e az INPP módszert, mint csecsemőkori reflexgátlás gyakorlatmódszere és vizsgálati anyaga. Én ezt a mozgásterápiát a mindennapokban használom és fejlesztem, tehát én INPP terapeuta vagyok, és nagyon sok gyermeknél tapasztaltuk azt, hogy alapozó mozgásfejlesztőként mi mindig a nagy mozgások szintjén kezdjük, és önök is a nagy mozgások szintjén kezdik el vizsgálni a gyermeknek a motoros képesség struktúráját. És nagyon sok olyan gyermekkel hozott össze a sors engem is, hogy egyszerűen nem tudtam rájönni, hogy mi lehet az ő problémája, mert hogyha a nagy mozgások szintjén kerestem az ő problémáikat, akkor semmit nem fedeztem fel. Nagy mozgásokban, akár összetett, bonyolult mozgásokban is gyönyörűen működtek, és valószínűleg van önöknél is nagyon sok ilyen gyermek, de amikor tanulási helyzetben van, a lateralitás, a térbeliség, az egyensúly helyzetét nézzük, akkor ott van valamilyen eltérés, és nem jöttünk rá, hogy mi. Míg nem választodott erre ez a terápia, ez az INPP módszer, ami azt mondja, hogy a nagy mozgások alatt még van egy szint, amelyre ugye a baba indítja az életét, ezek a durva nagy tömegmozgások, amelyeket a csecsemőkori reflexek irányítanak. Vagy a csecsemőkori reflexek, amelyek olyan reflexek, amik az élet első életévében nagyon fontosak, és kiszolgálják a gyermek mozgásfejlődését, mert ezek talaján tudnak a magasabb rendű, nehezebb nagymozgásos feladatok létrejönni, de ezeknek a reflexeknek le kellene gátlódni az első életév végére ahhoz, hogy a felnőttkori tartási reflexeknek átadva a helyüket, elindulhasson a gyermek a tipikus mozgásfejlődési sémán. És mondok önöknek rá egy példát. Van egy ilyen csecsemőkori reflexünk, amelyet úgy hívunk, hogy aszimmetrikus tónusos nyaki reflex. Az aszimmetrikus tónusos nyaki reflex csecsemőkorban azt csinálja a babával, hogy amikor a baba elfordítja valamelyik oldalra a fejét, az azonos oldali végtagok, tehát a fejfordítással megegyező oldali végtagok alsó felsőig megfeszül, a másik oldali pedig elernyed. Szokták ezt egyébként babavívó állásként is jellemezni, mert abban például, hogy baba elfordítja a fejét a kiságyban, ezt a pozíciót veszi fel. És a fej fordításával indul a másik kar. Mi történik tulajdonképpen a fej mozgásától, nem függetlenedik a végtagok mozgása. És ez például az iskolában úgy fog lecsapódni, hogy ez a gyermek, amikor megmozdítja a fejét, abban van egy nagyon durva végtag, valamilyen válaszkontrakció, és ráadásul tudni kell az aszimmetrikus tonsos nyaki reflexről, hogy amellett, hogy fixálja a végtagot a fejfordítás irányába, tehát megfeszíti, a tekintetet is távolra fixálja. Tehát ez a gyerek például az iskolában, amikor a tábláról kellene másolni, akkor felemeli a fejét, elemeli a kezét a papírról, megnézi, hogy mi van a táblán, majd visszateszi a fejét, amit követ megint egy kérdéset, és másodpercekbe kerül, mire újra visszatalál a papír, hogy úristen, és addig elfelejtette, mi volt a táblán. Mert hogy sajnos van némi figyelem, koncentráció, zavar is ennek a hátterében. És ha a mozgásfejlődést nézzük, akkor ugye tudjuk, hogy nagyjából ott a 4.-6. hónap tájékán ennek a reflexnek le kellene gátlódnia. Mert hogy ekkor történik meg, hogy a babák elkezdenek hasról hátra, hátról hasra szépen forgolódni. Na, annál a babánál például, aki nem tud hasra fordulni, nagyon gyakran veszük azt észre, hogy aktív az aszimmetrikus tonsos nyaki reflex, tehát a megfeszített felkar mentén ő nem fog tudni átfordulni, mert pont neki kéne elernyedni, a másiknak pedig megfeszülni ahhoz, hogy a forgást el tudja indítani. Tehát ugye nagyon érdekes és izgalmas összefüggések vannak, és hogyha úgynevezett megtartott vagy perszisztáló csecsemőkori reflexeket látunk, akkor azok tetten érhetőek az idegrendszer funkciózavaraiban és mindenféle fajta mozgászavarban. És Én csináltam egy olyan kutatást egy nevelési éven keresztül, hogy az óvodába mentem ki, óvoda nagy csoportjában, tehát itt a tankötelezettség iskola készültség határán kísérlet és kontroll csoportokban vizsgáltam a gyerekeket, és egy nevelési éven keresztül én végigcsináltam két kísérleti csoporttal magát az IMPP módszert, végigmentünk a reflexgátló gyakorlatsorok, és a másik csoport pedig nem kapott fejlesztés, és összehasonlítottam végül mind a motoros, mind pedig a tanulási képesség struktúrájukat. De mielőtt erről is megmutatnám az eredményeket, megtartott csecsemőkori reflexeknek a hatásait szerettem volna önöknek itt csokorba gyűjteni, és ami biztos, hogyha van megtartott, perzistálott csecsemőkori reflex, akkor az idegrendszer érési funkciója azok gátoltak lesznek. A megkésett vagy gátolt idegrendszeri érés az szinte garantált. Ami probléma, hogy nem tudhatom, hogy az a megkésett idegrendszer érés a későbbiekben tanulási zavarként, figyelemzavarként, viselkedészavarként, vagy egyéb más, akár szociál-emocionális problémaként fog lecsapódni. Tehát ez mindig egy picike zsákutca, a gyógypedagógia zsákutcája, de nagyon jó diagnosztikai állapot megismerő eszközökkel dolgozunk már.
Műsorunkban dr. Révészki Szara Kinga gyógypedagógus egyetemi adjunktus beszél a mozgásfejlődés szerepéről és annak jelentőségéről.
Megtartott csecsemőkori reflexeknek a hatásait szerettem volna önöknek itt csokorba gyűjteni, és ami biztos, hogyha van megtartott, perzistálott csecsemőkori reflex, akkor az idegrendszer érési funkciója azok gátoltak lesznek. A megkésett vagy gátolt idegrendszeri érés az szinte garantált. Ami probléma, hogy nem tudhatom, hogy az a megkésett idegrendszer érés a későbbiekben tanulási zavarként, figyelemzavarként, viselkedészavarként, vagy egyéb más, akár szociál-emocionális problémaként fog lecsapódni. Tehát ez mindig egy picike zsákutca, a gyógypedagógia zsákutcája, de nagyon jó diagnosztikai állapot megismerő eszközökkel dolgozunk már. Ami szinte garantált, a mozgásos nehézség. Akár az egyensúly, a mozgáskoordináció, a finom motorika és a nagy mozgások szintjén tetten érhető elmaradások vannak. Nagyon gyakori, hogy az érzelmi hangulati éret zavarait tapasztaljuk. Például egy megtartott móró reflex, ami az ijedési reflex, csecsemőkorban, és ha ennek a megtartottsága ott van, az egy nagyon agresszív, impulzív, vagy éppen nagyon depresszív, visszahúzódó mentalitást tud szülni. Amikor ilyen gyermeket látnak, akkor nekem így villog a vészvillogó, hogy a mórórreflexére azért lehet, hogy nem ártana ránézni, mert a mórórreflex pedig azt csinálja a babával, ugye, hogyha jön a reflex egy kellemetlen váratlan inger, akkor a test középvonalától távolító, majd közelítő mozgással válaszol, ergo az egész test valamilyen irányba elmozdul. Amikor a felnőttkori Strauss reflexünk, ijedési reflexünk van, akkor mi azt tudjuk csinálni, hogy ha jön a veszély, akkor oda tudom fordítani a fejem, miközben elhúzódok tőle, mint ahogy ettől a mikrofontól is. Tehát tudom harcolni, vagy menekülni, ő nem tud harcolni, vagy menekülni, ő belefagy a helyzetbe, és akkor onnantól kezdve várja, hogy lesz, ami lesz, mert hogy egyszerűen az agya, az idegrendszere nem képes arra, hogy jól adjon válaszreakciót. És kétféle mentalitású gyermeket szül, az egyik azt mondja, hogy majd én azt megmondom, hogy mit csinálsz velem, reflex, és elébe megy, és üt, és felveszi a kesztyűt, a másik pedig azt mondja, hogy már úgyis mindegy, nekem így is rossz, gyere, reflex, és behúzódik a kis virágszirmai közé, és ott várja, hogy majd történik vele valami. A másik nagy csokor pedig a tanulási nehézségek, ugye, ami egy átmeneti, vagy a tanulási zavarok nagyon széles köre, ami a figyelem, az írás, mozgás, olvasás, vagy éppen a beszéd funkciókban lesz tetten érhető. És akkor a kutatás kérdéseit hoztam el önöknek. Nekem az volt esetlegesen a kérdésem, hogy van egy tanulási problémák mögött, itt az óvodaiskolát átmeneti időszakában tetten érhető a mozgáskoordinációs zavar. Ez egy nagyon érdekes kérdés, gondolom ez is foglalkoztatja leginkább önöket is. Illetve arra voltam kíváncsi, hogy a motoros képesség struktúrában, ha van is eltérés, akkor abban a perzisztáló csecsemőkori reflexek milyen szerepet játszanak. Milyen különbözőségek vannak azon gyerekek között, akiknek van megtartott reflexe, és mellette mutat mozgáskoordinációs zavar, meg akinek nincs megtartott reflexe, de mégis van mellette motoros képesség struktúrabeli eltérés, és ezeknek a hatását a kognitív területekre. Kíváncsi voltam arra, hogy az IMPP módszer egyébként hatékony módszere ott az óvodaiskola átmenet esetében, hogy az iskola érettséget, iskola készültséget megtámogassuk, és hogy megoldást nyújthat-e a mozgásfejlődésbeli elmaradásokra ez a módszer. Tehát meglehetősen kritikus voltam a módszerrel szemben, azt azért hozzáteszem. És a kutatás úgy folyt, hogy én 3 tiszta, ami ma már kicsit ritka, de tiszta óvodai nagycsoportban végezhettem el a kutatást. A kísérleti csoportok kaptak fejlesztést, az egyik csoport heti 5-ször, tehát minden nap lent voltam náluk, a másik csoport hetente 3-szor, a harmadik csoport, a kísérleti pedig nem kapott fejlesztést. Kimeneti-bemeneti méréseket végeztem náluk a tanulási képességekre és a motoros képesség struktúrára, és ezek alapján évelején, évvégén megmértem például a testmagasság testre, és láthatják, hogy az iskola érettség, iskola készültséghez viszonyítjuk, akkor alapvetően megfeleltek ennek a kritériumnak. A vizsgálati módszerek az IMPP módszer volt, az alapozó terápiának a tájékozódó vizsgálata és egy mozgásos állapotértékelő cseklista, a tanulási képességeket pedig a DIFFER, szemre, talán önök szemre is ismeretes, a rövid változatával végeztem, nem néztem a hetedik elemi alapképességet, a szociabilitást, mert nem voltam minden nap része, de az összes többi hattal foglalkoztam, és hát azt találtuk, hogy ez egy 73 fős minta volt, úgyhogy nagyon örültem, hogy ennyit sikerült összeszedni, de ami megdöbbentő, hogy a 73 főből 32 tipikusan fejlődő mintáról beszélünk, egyiküknek sem volt sajátos nevelési igény diagnózisa, kritérium volt a mintába kerülésben, hogy csak ezen a mozgásfejlesztő programon vehetnek részt, és 32 gyerekről igazolódott, hogy egyébként motorosan alul teljesít. Tehát a motoros képesség struktúrájában nem felel meg az iskola érettség, iskola készültség követelményeinek. DIFFER teszt eredményei azoknál a gyerekeknél, akiknél volt motoros képesség struktúrabeli eltérés, mit mutattak, és hát azt lehet mondani, hogy majdnem a fele, 41% a gyerekeknek, akiknek motoros problémája van, a tanulási teljesítménymérő, készségmérő teszteken is alul maradt az országos átlaghoz, illetve a minta átlagához képest is. Tehát, hogy ez egy nagyon meghatározó adat volt. A legnagyobb problémát a finom motorika, az írás-mozgás koordináció elmaradásai mutatták. Majdnem 70%-a a motorosan alul teljesítő gyerekeknek finom motorosan borzasztóan gyengén, nem 6 éveseknek, hanem a 4-5 éveseknek megfelelő szinten tartott az óvoda, iskola átmenet, iskola készültség időszakában. És ugye a következő nagy kérdésem az volt, hogy a megtartott csecsemőkori reflexek hogyan befolyásolják a gyereknek a pszichomotoros képességeit, meg a tanulási képességeit, és hát azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy a mintához képest is azoknak a gyermekeknek a motoros képesség struktúrája volt a leggyengébb, akinek megtartott csecsemőkori reflexek álltak a mozgás problémájának a hátterében, és emellett azt láthattuk, hogy a perzisztáló csecsemőkori reflexes gyerekeknek majdnem a 40%-ának vannak tanulási problémái, és megtartott csecsemőkori reflexe 33 gyereknek volt a 73-ból. Ami azt jelenti, hogy elég magas szinten előhívható volt nem egy, hanem több ilyen csecsemőkori reflexe is, és a motoros problémái is 60%-oknál nekik volt a legkifejezettebb. Az intervenciós program, ugye az IMPP módszer hatékonyságvizsgálatát szerettem volna én elvégezni, és egy nagyon érdekes tanulságot adott, mert különbözőségvizsgálatokkal, tehát ilyen statisztikai próbákkal mérve, szignifikáns különbség volt mérhető a kísérleti és a kontrollcsoportok között. Tehát a fejlesztett kísérleti csoport minden egyes teszten, akár a motorosat, akár a tanulási képességeket vizsgáltuk, mindegyikőjük szignifikáns javulást mutatott az évelei eredményekhez képest évvégén. Míg a kontrollcsoportban, aki egyébként nagyon érdekes, mert nagyon érdekes mintát sikerült összeszednem, ők voltak egyébként kognitíva a legfelül reprezentáltabbak, tehát a tanulási problémák őket érintette legkevésbé, és náluk évvégén volt javulás, de nem volt szignifikáns. A motoros képesség struktúrában pedig nem találtunk javulást az eredmények alapján a fejlesztett, nem fejlesztett csapatoknál. Úgyhogy alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a jövőben valószínűleg egy picikét szemléletet kell váltanunk, hogy hogyan gondolkodunk itt az óvodaiskola átmeneti iskola érettségiskola készültség kapcsán, főleg a tanulási képességek és a motoros képesség struktúra mentén, és nagyobb hangsúlyt kell a kapjon a motoros képesség struktúra vizsgálata, mert hogy láthatóan nagyon jól tudja előre jelezni a tanulási problémákat, és nagyon jól jelzi elő az idegrendszeri funkciózavart. A mai napig is a gyógypedagógiában azt tesszük észre, hogy a tanulási problémák, a részképességek vizsgálata az nagyon intenzíven jelenik meg, és amikor a motoros képesség struktúráról van szó, ott egy picikét gyengébbek vagyunk mi, gyógypedagógusok is, úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk is kell egy szemléletváltás, és önöknek is óvodapedagógusként sokkal többet kell valószínűleg a mozgásfejlődés, nyomonkövetés és annak támogatására fektetni. És ami nagyon érdekes tény, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a mai kor gyermekei kognitíve felülreprezentáltak. Tehát a kognitív képességeik nagyon sokszor átlagon felettiek, csak hogy ezt nem követi a pszichomotoros képesség struktúra érettsége. És a kettő előbb-utóbb ki fog ütközni. Mert a mozgás adja meg az idegrendszeri érés alapját, olyan, mintha egy házat építenénk, anélkül, hogy egyébként alapoznánk. És lehet, hogy egyébként egy nagyon okos, nagyon értelmes, nagyon intelligens kisfiú vagy kislány, valószínűleg magas intelligenciával, gyönyörűen képes a motoros képesség struktúra hiányosságait kompenzálni 10 éves koráig. Majd ott aztán robban a bomba, és onnantól kezdve a tanulási problémák, tanulási zavarok széles köre fogja őket terhelni. És a legszenzitívebb időszaka a mozgásfejlődésnek, és ami miatt én örülök, hogy most itt állok önök előtt, az pontosan nagyjából a 3. és a 6. életév, amelyben, ha nem kapják meg azokat az impulzusokat a motoros képesség struktúrában, később, bocsássanak meg a kifejezésre, de vértizzad majd a pedagógus, a tanító és a tanár, mert ha túl vagyunk ezen az úgynevezett kritikus vagy szenzitív időszakon a mozgásfejlődésben, akkor fejlődés van, csak az agy, az idegrendszer plaszticitása, rugalmassága kezd el zárni. Ennek egyébként végső határa jelen pillanatban úgy tudjuk, hogy nagyjából a 10-12. Életév, ameddig azért nagyon jó az idegrendszer rugalmassága, plasztikus újraszervezések a képessége, a későbbiekben viszont nem, vagy nem olyan hatékonysággal fogjuk tudni ezt a fejlesztést elérni, ott már tehetséggondozásról kell, és tudunk csak és kizárólag beszélni. A képzés során egyébként, amikor a gyógypedagógus hallgatókkal foglalkozunk, nagyon markásan jelenik meg a mozgásfejlesztés. Egy probléma van, hogy minden ilyen mozgásterápiás, mozgásfejlesztő eljárás ugye levédett módszer. Tehát, hogy alapvetően mi ízelítőt tudunk a gyógypedagógusoknak, és így az óvodapedagógusoknak is adni belőle. Amit érdemes önöknek is egy picikét talán markánsabban figyelni, az maga a módszernek a sajátossága. Mert például egy szenzoros, szenzomotoros módszer, mint mondjuk a tervezett szenzomotoros tréning, vagy a dinamikus szenzoros integrációs terápia, amely Magyarországon elérhető, azok inkább az érzékszervek felől jövő ingerfeldolgozás és az érzékszervi elmaradások felől közelít, és az egyensúlyi rendszert bombázza, de az inkább az ötödik életévig lehet hatásos, és abban a pillanatban, hogy mondjuk már az ötödik életévtől felfelé vagyunk, nem tudja úgy kiszolgálni a gyereket a TSMT módszer, vagy a HRG módszer, és akkor tudunk feljebb menni az alapozó, a homloklebeny, és társai, tehát hogy az életkori sajátosságok mentén kell tudnunk mindig gondolkodni a terápiák hatékonyságában, mert nagyon sokszor van tévúton a szülő, és a szülőket kell segíteni abban, meg önöket, hogy megtaláljuk azokat a szakembereket, akik valóban jól végzik ezt a mozgásfejlesztő, mozgásterápiás módszertan. És ez nagyon nehéz. Valóban az, hogy spontán mozogjon, nem látunk már gyereket fára mászni, nagyon ritkán látunk mászókázni, mert sokkal könnyebb ezeket a digitális babysittereket odaadni a gyermeknek, szülőnek is, a pedagógusoknak is. Azt nem tudom, hogy tudják-e, és a szülőknek esetleg tudják közvetíteni, egy 3-4-5 éves gyermeknek legalább napi 2 óra intenzív testmozgásra lenne szüksége. Ez általános iskola alsó tagozatában 60-90 perc minimum mindennapos testmozgás kellene legyen, ami azt jelenti, hogy közepes intenzív. Amelyen például a mindennapos testnevelés 45 perce továbbra sem segít, egy nagyon jó lehetőség adalék. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy önöknek az óvodapedagógiában és az óvodapedagógus képzésben is eddig engedhető volt a spontán játék és a spontán mozgástevékenység. Most már meg kell tanítunk a gyerekeket arra, hogy mi is az, hogy mozgás. Nekem van egy kedvenc videóm, néha ezek az internetes platformok feldobják, egy bevásárlóközpontban egy fiatalember rúgja a labdát a gyerekek felé, és 10 gyerekből 8 így elnéz a labda mellett, hogy úristen, ez meg micsoda, ezzel mit kell csinálni. Tehát ez azért most mosolygunk rajta, de egyébként elkeserítő és elszomorító, főleg, hogy ugye most beszéltük meg, hogy a motoros képességstruktúra az idegrendszerési folyamatokban milyen borzasztóan fontos. Akkor hogy várhatjuk, hogy az iskolában jól teljesít, hogy várjuk, hogy ő le tud ülni, vagy tud figyelni? Hát sehogy egyelőre, úgyhogy a szülőket is edukálnunk kell, és önök pedig a lehetőségeikkel és pedagógusként példaértékkel fognak tudni a gyerekekkel járni. És példa lehetnek arra, hogy megtartják a mindennapos testnevelést. Minden nap kiviszik, nem viszik. Ám bár tudom a nehézségeiket is, hogyha kiviszik és megfázik, akkor önök a hibásak. Tehát ezeket is tudom, és ismerem, és látom, úgyhogy minden tiszteletem egyébként az önöké a mindennapokban, mert nagy harcokat vívnak a gyermekért, a szülővel is, és a gyerekekkel karöltve. Úgyhogy köszönjük ezt a szuper munkát. És hát ez az idézet zárná az én mai előadásomat, ugye mag van minden rétegek alatt, melegség van minden jég alatt, és mozgás van minden mozdulatlanság alatt. Úgyhogy egész van a repedés alatt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Révészki Szera Kinga gyógypedagógust, egyetemi adjunktust hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő volt. A műsort Papildikó szerkesztette. Mindannyiuk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.
Újra hangolom a házi kót, előbb temettem el a rádiót. Már nincsenek átkozott csóda zenék, se jéghidegek, se forrók. Ma vele fér, gyere így, gyere át, legyen ma tek napi világ. Bejátsszuk újra ezt a sárgolyót, a pince feldobott ma pár fotót. Egy taxi már vár rá, csak dob be magad, újra hámozunk rosszat, jót. Ma vele fél, ne beszélj el, és visszatáncol a világ. A múltat hallatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld az ég. Ahogy segert hallgatom, laza lesz a lábnyom, el nem ér a szürkeség. Már sok a hű, sok a hó, sok a só, élet mindenem túl. Szerintem létezik egy szent szabály, ha tegnap nem keresd, ő megtalál. Egy szerelem ég még a bőröm alatt, nincs mi oltaná visszafáj. Ma belefér, gyere már, gyere át, mesél a tegnapi világ. A múltat hallatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld az ég. Ahogy segert hallgatom, laza lesz a lábnyomom, el nem ér a szűkesség. Már sok a gaz, sok a gáz, szabadul, élet mindenem túl. És vízzel faggatom. Ahogy segert hallgatom, fülig ér az arcomon. Már messze jár a front, már együtt két bolond, kit érdekel, hogy mennyi még. Majd blúz is jajgatunk, él menne lesz a százezer év. Már messze mind a gond, jöhet még egy pár bolond, és minden gyertya csonkig ég. Ma élve maradunk, és ő is mint a lenne ma még. A múltat vallatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld a szék. A dzsegert hallgatom, tudod távoli rokon, jól forog a sors kerék. Megy a dal, ahogy rég, jön a fal, jön a vég, hát játszd el százszor még. Do ba 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 do
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,